Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
Tizennégy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Alaszkában tartják Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját augusztus 15-én pénteken. Ezt az amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán. Az amerikai elnök részleteket későbbre ígért. Donald Trump előzőleg az azeri örmény békeszerződés aláírása alkalmából tartott fehérházi ceremónián azt mondta, egyetért Vlagyimir Putyinnal, aki azt akarja, hogy a lehető leghamarabb létrejöjjön a találkozójuk, de ennek megszervezése a biztonsági okok miatt időt vesz igénybe. Az elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmával kapcsolatban kijelentette, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. Nem hallgattak Orbán Viktorra, Kerr megint igaza lett, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő megbeszélése kapcsán a Facebook oldalán. Mencer Tamás a videóban rámutatott arra, Orbán Viktor már 3 évvel ezelőtt arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút le kell zárni, az oroszokkal tárgyalni kell, és ha jön Trump, le fog ülni. Hozzátette, a miniszterelnök már akkor leírta, amikor Charles Michel volt az Európai Tanács elnöke, hogyha nem cselekszünk gyorsan, akkor ki fogunk maradni. A kommunikációs igazgató szerint most ez történik. Trump és Putyin meg fog állapodni, és ebben nem osztottak lapot Brüsszelnek, a német kancellárnak és a francia elnöknek sem, azért, mert háború pártiak és nem voltak hajlandóak tárgyalni. Sebestyén József ukrajnai tragédiája kiáltóan hívja fel a figyelmünk arra, hogy az erőszak nem lehet út, elfogadhatatlan és mélyen embertelen, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán közzétett a Beregszászi temetőben készített videójában. Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban. Kényszersorozás alatt agyon verték. Úgy fogalmazott, a háború családokat, közösségeket tör meg, és nehezen megbocsátható tetteket hagy maga után. Ma itt kegyelettel áldozunk, egyben kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akiket igazságtalan elnyomás ér, mondta. Hangsúlyozta, kötelességünk védeni az igazságot és az emberi méltóságot, és mi magyarok kiállunk ezért. Magyar állampolgár volt Sebestyén József, igazságot akarunk, jelentette ki a miniszter. A főpolgármester levélben kérte a miniszterelnöki kabinetiroda vezetőjét, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartot, és a Margit hídtól északra a sűrű lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat. Karácsony Gergely szombaton a Facebook oldalán azt írta, a Fidesz kormány az állami ünnepségek előkészületei miatt a jövő hét végén egy hétre egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és a pesti rakpartot. Kiemelte, az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos tűzijáték már nem csak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja. Az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 31. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten az előző héten tapasztalt enyhe emelkedés után ismét stagnált. Így volt ez 18 ellátási területen, emelkedést tapasztaltak Nyíregyházán, Pécsett és Salgótarjánban, míg csökkentek csökkenést csak Szeged vízmintájában tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja Pécsen, Salgótarjánban, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján egyes ellátási területeken a koronavírus fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben. Végül az időjárásról. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, és csak helyenként jelenhetnek meg időnként gomoly felhők az égen, a legtöbb helyen száraz marad az idő, csak néhol nyugaton és északon fordulhat elő kis eséllyel jelentéktelen futózápor, esetleg zivatar a délutáni kora esti órákban. Napközben 33 és 40 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. Pótfelvételit hirdet az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem művészeti kara kántor alapszakon levelező tagozatra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben zajlik. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. Az egyház zene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, míg az egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A 2025. szeptemberében induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével 2025. augusztus 10-ig lehet jelentkezni. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 36-os körzet 520-424-es telefonszámán, valamint a felvi@uni-eszterházy.hu címen. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 36-os körzet 312-916-os telefonszámon, valamint a rektor@eghf.hu e-mail címen.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. Ahogy már megszokhatták az elmúlt hetekben, ebben az idősávban a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeit vesszük sorra dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. A mai adásunk témája lélekben egy kicsit jobban megviselheti a hallgatóságot is, mint ahogy bennünket is, hiszen 1945. április 29-én, tehát pontosan a mai napon 80 évvel ezelőtt szabadították fel a Dachaui koncentrációs tábort, és ennek kapcsán a koncentrációs táborokról, azok működéséről, létrejöttéről és hát felszabadításáról fogunk beszélgetni. Elsőként talán érdemes áttekinteni, hogy mik is voltak ezek a koncentrációs táborok, miket nevezünk koncentrációs tábornak, és mikor hozzák ezeket létre először a németek.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Igen, a Dachau évforduló kapcsán érdemes áttekinteni néhány percbe szerintem is a táboroknak a történetét. Majd bocsássam el előre, maga a felszabadulás vagy felszabadítás kifejezés úgy érzem, hogy itt helyén való. Beszéltünk itt a magyarországi harcokról az elmúlt hetekben, és ugye nyilvánvaló, hogy a szovjet megszállásnak a borzalmai egyáltalán nem felszabadítás jelleget adtak ennek az eseménynek. Itt viszont több hónapos vagy több éves brutális fogvatartás után a foglyoknak a szabadon bocsátása valóban felszabadulás érzését kelthette a foglyokban. Maga a koncentrációs tábor, hogyha koncentráció vagy koncentrálás szóból indulunk ki, akkor összpontosítás, összegyűjtés jelenthet, vagy gyűjtőtáborként lehetne nagyon egyszerűen fordítani, és Joël Kotek és Pierre Rigoulot könyve szerint, aminek a címe Táborok évszázada, 2000-re adták ki Franciaországban, 2005-ben jelent meg. Ők 1890-es évekre teszik a koncentrációs táborok kialakulását, mégpedig Kuba szigetén. A kubai lakosság függetlenségi harca idején a spanyol hadsereg hozott létre szerintük először ilyen koncentrációs táborokat. Az angol-búr háborúban az angolok által létrehozott koncentrációs táborokról már talán többen is hallottak, később a gyarmati háborúk idején is van. Megvannak a maga korszakai, meg különböző típusai a táboroknak. Hát a gyűjtés, összegyűjtés, koncentrálás az még magában nem rejti, hogy mi a célja a táboroknak. Utána derül ki majd, hogy milyen típusú táborokról beszélünk, hogy van internáló tábor, akár az első világháború idején. Tehát amikor kirobban a háború, akkor az ellenséges ország polgárait, akik egy másik ország területén tartózkodnak, ellenséges ország területén vannak, őket összegyűjtik, és őket is valamilyen táborokban gyűjtik. Volt ilyen az első világháború 1914-ben. Tudunk olyan, hogy például kirobban az első világháború, akkor szerbeket hoznak, szerb foglyokat hoznak, nem hadifoglyokat, hanem a délvidéken élő magyar állampolgárságú szerbeket hoznak Egerbe. És itt vannak néhány hónapig, mert megbízhatatlannak tartják őket a délvidéken. Második világháborúban szoktak beszélni, hogy az USA-ban a japánokat, japán származású amerikaiakat is összegyűjtötték, de itt a klasszikus példa Oroszország, ahol ugye már a cári birodalomban is hatalmas táborok léteztek, sőt, ugye a Szovjetunióban 1945 után több mint 600 tábor tartottak nyilván a gulág keretein belül. Aztán a második világháború után is ugye a kelet-európai kommunista országokban szintén létrejönnek táborok, munkatáborok, gyűjtőtáborok, ugye itt a legismertebb a régiumban Recsk. Igazából a náci Németországnak az eljárása a legismertebb, ami 1933-ban kezdődik, és 1941-ben szintet lépnek a németek ebben a kérdésben.
Melyik az első tábor?
Én amikor kint jártam még az NDK területén, akkor az volt a hivatalos magyarázat, hogy Sachsenhausen volt Berlin közelében, nem tudom hány kilométerre Berlintől, ez volt az első gyűjtőtábor, amit már 1933-ban, tehát Hitler hatalomra kerülése után egy éven belül felállítottak.
Ugyanazzal a céllal, amiért későbbiekben működnek ezek a táborok?
Nem, akkor még a politika ellenfeleket zárták ide. Egyébként is van egy olyan nézet, hogy a német állampolgárokkal való bánásmód más volt, mint a külföldi állampolgárokkal. Tehát akkor Sachsenhausenben még az éppen csak kialakuló náci totális rendszer potenciális politika ellenfelét zárják, szociáldemokratákat, akár katolikus néppártiakat is, szakszervezeti vezetőket is, még van egy-két régi kancellár is oda kerül Sachsenhausenbe, de hát még egészen más jellegű, mint a későbbi megsemmisítő táboroknak a rendszere.
Az mikor alakul ki? Hogyan milyennek a folyamata egyáltalán, míg eljutunk a második világháború alatt működő koncentrációs klasszikus, hát klasszikus értelembe vett, amit szerintem a hallgatók is ismernek.
Hát amikor kirobban a háború 1939-ben, akkor hadifogói táborok jönnek létre, ugye az egyes országok német megszállása után, és amikor a Szovjetuniót megtámadja Németország, akkor egyrészt ott is ugye több százezer szovjet hadifoglyot kell kezelniük a németeknek, másrészt viszont a megszállt területeken, ugye a mai Belorussziában, vagy Ukrajnának a nyugati területein civil lakosságot is meg kell félemlíteni. Nagy létszámú zsidó lakossággal találkoznak ott a Szovjetuniónak ezen a területein a németek, és igazából 1941-ben kezdődik a megsemmisítő táborok rendszerének a kiépítése. És elsősorban a megszállt területeken, de Németország határain kívül egyelőre. Aztán majd, hogy a harmadik birodalom területén mi hogy jönnek ezek létre, az egy másik kérdés. Most csak az Auschwitzra kitérve, ugye ez most Lengyelországhoz tartozik, meg ugye német nevén ismerjük, meg így vonult be a történelembe. Ez is a birodalomnak inkább a keleti részei volt. Nem az eredeti Németország területén, hanem már ugye a 1939-ben megszállt Lengyelország területén.
Megsemmisítő táborok, ugye itt... Nem csak zsidókat vittek, borzasztó ezt így kijelenteni, de hogy egy népcsoportot akartak megsemmisíteni, de nem csak őket, hanem rajtuk kívül még egyébként kiket szállítottak ezekbe a táborokba?
Hát ez az ördögi vagy náci fajelméletből következik, hogy minden olyan népcsoportot, vagy társadalmi réteget, amelyet valamilyen módon veszélyesnek tartottak a német faj, a német nemzet jövője szempontjából. Hát zsidókat, romákat, az antifasiszta politikusokat, hát azt is tudjuk, hogy magyar miniszterelnökök is kerülnek koncentrációs táborba Magyarország megszállása után, de természetesen ugye ezek az előkelő túszok vagy foglyok nem olyan borzalmas körülmények között vannak, mint a zsidó átlag embereknek a milliói. Tehát egyes táborokban is voltak különböző részlegek, de a zsidókon, romákon kívül akár az elmebetegek, vagy a homoszexuálisok is ilyen táborokba kerülnek. Német precizitásra nagyon alaposan kidolgozták, hogy milyen színű jelzéseket kell viselni a különböző letartóztatott vagy fogvatartott csoportoknak. Az interneten erről van egy táblázat, hogy mit jelentenek ezek, és ezt fel kellett varni a ruhájukra, a foglyoknak a táborban. De voltak itt hadifoglyok is, Dachau kapcsán különösen érdekes, hogy itt az utolsó napokban, amikor már közeledik az amerikai hadsereg, akkor a foglyokból egy nemzetközi bizottság jön létre, és érdekes, hogy vannak ott olaszok, vannak németek, franciák, persze oroszok, meg lengyelek is, de meg akár angol-amerikai polgárok is kerültek oda. Illetve tudunk olyanokról, akik a spanyol polgárháború köztársasági oldalán harcoltak, tehát ilyen nemzetközi önkéntesek voltak, és ugye a Franco tábornok győzelme után elmenekülnek Nyugat-Európába, Franciaországba telepednek le, és utána pedig a német megszállás idején egyszerűen átveszik a német hadsereg, és állítólag velük is elég brutálisan bántak. Az 1936-39-es spanyol polgárháborúnak a baloldali vagy szocialista gondolkodású túlélőivel. De minden esetre ugye az a lényeg, hogy az ellenállási mozgalmat fel kell támolni, tehát egyrészt a belső ellenállás, bár ilyen már gyakorlatilag nem létezik Németországban 1939-re. Politikai szakszervezeti ellenzéket, itt a liberális politikusok is táborba kerülnek, megmond akár katolikus papok is. Kolbe atya, ő nem német volt, de ugye talán a katolikus hívek tudják, hogy kiről van szó. Székesegyházban is van egy emléktáblája Tegerben. Tehát adott esetben református evangélikus lelkészek is táborba kerültek, hogyha aktívan felléptek a náci rendszerrel szemben. És ami fontos még, hogy munkaerő szükséglet. Tehát a német cégeknek szükségük volt az ingyenes munkaerő kényszer, a legolcsóbb munkaerőre. És az utóbbi évtizedekben egymás után szellőztetik meg, hogy milyen mai globális német vállalatok vettek igénybe százezres kényszermunkát, mint a Volkswagen, a Siemens, a Bosch, vagy a Henkel is igényt tartott arra, hogy a hadifoglyok közül valamilyen elv szerint tízezreket dolgoztathassanak. A végén pedig, ugye, amikor már kimondottan a kiirtás lett a lényeg, akkor már nem az volt az elsődleges, hogy a munkaerejét kihasználják a foglyoknak. Mert egyébként ebben azért volt különbség, tehát a munkatáborokban valamivel némileg elviselhetőbb voltak a munkakörülmények, az életkörülmények, mert ugye a német racionalitás szerint ugye etetni kellett, meg valamennyire el kellett látni a foglyokat, hogy minél huzamosabb ideig tudják a munkaerőket használni. De a megsemmisítő táborban teljesen fölösleges volt az, hogy hónapokon keresztül gondoskodjanak még gyerekekről, betegekről, idős emberekről, őket minél hamarabb ki kellett végezni, el kellett pusztítani.
Ez volt az, amikor a különböző filmekben is látja az ember, hogy megérkezik a vonat, és akkor hát tulajdonképpen szelektálják az embereket. Felmerül bennem egy kérdés, és szerintem sokakban, és sokszor téma is volt ez már, hogy mennyit tudott erről a civil lakosság? Ne kérdezzem meg, nem tudja.
Hát Dachau kapcsán tudok erről mondani példát, hogy amikor Dachaui táborba bevonulnak az amerikaiak, következő napokban a környébeli falvakból szednek össze német embereket, parasztokat, munkásokat, hogy segítsenek eltemetni a iszonyatosan sok halottat, akik ott maradtak a táborban, és az amerikai visszaemlékezés, a tudósítások szerint megdöbbennek maguk a németek is, akik a környékben éltek, hogy milyen borzalmak zajlottak a táborban. Pont az a 2023-as film az érdekvédelmi terület szól ugye arról, hogy az auschwitzi tábornak a szomszédságában mit lehetett tudni, hallani a borzalmakról, ami a filmbe bele szűrődik végig. No de valószínűleg a parancsnok és a családja, aki ott élt, ez tudta, hogy mi van. Mit jelentett az a borzalmas füst, ami a auschwitzi kéményekből szállt az ég felé. Az, hogy most a Dachau környékén lakók mit tudnak, mit tudtak ebből, mit láttak vasúti szállítmányokból, ez egy másik kérdés. Mindenesetre még egyszer mondom, a tudósítás szerint ők maguk is megdöbbentek a környékbeliek. De egyébként az ilyen módszernek a titoktartása lényege. Az, hogy ezeket a borzalmakat tudják az elkövetők, hogy ez iszonyatos bűn, egy ördögi terv része, és igyekeznek mindent eltitkolni ezzel kapcsolatban. Azt is tudjuk, és nem csak Dachauban, hogy az utolsó napokban villámgyorsan égetik el az iratokat az őrség tagjai, igyekeznek fényképeket, mindent eltüntetni, hogy semmi, de semmi nyoma ne legyen annak, hogy milyen borzalmak történtek ezekben a táborokban. Nem sikerül, mondhatjuk azt, hogy a történészek szerencséjére, mert ezekből azért fogalmat tudunk kapni arról, hogy milyen borzalmak zajlottak ezekben a táborokban. Mondjuk az is érdekes, hogy a szovjet táborokra egyáltalán nem ez a pontos, precíz nyilvántartás volt a jellemző, mi a németek igyekeztek mindenről iratot készíteni, nyilvántartani, táblázatokat gyártottak, ami ugye annál súlyosabb bizonyíték a náci háborús bűnök mellett. Épp ezért van, hogy azt mondják a történészek, hogy talán a holokauszt áldozatainak a számát jobban meg tudják becsülni, mint mondjuk a kommunizmus áldozatainak a számát. Ahol nem voltak ilyen pontos és állandó nyilvántartás, nem is beszélve, ugye, hogy a kommunizmusnak ez a szörnyűsége sokkal hosszabb ideig tartott, mint maga a nácizmus.
És maguk a zsidók tudták, hogy mi fog velük történni? Tehát tudták, hogy konkrétan ezek megsemmisítő táborok, vagy munkatáborként volt ez az ő fejükben, vagy csak egy gettóként, mert azért az, hogy gettóba zárják őket, az még nem jelenti azt, hogy ugye tudjuk, hogy feltétlenül meghalnak.
Igen, hát a gettó eredetileg egy ideiglenes állapot lenne, bár ugye Budapest ostroma idején, ugye amikor már a nyilasok belátták, hogy nincs menekvés, akkor ők úgy próbálták eltüntetni a bizonyítékokat, elkezdték legyilkolni a gettónak a lakóit. Tehát azokat a zsidókat, akiket nem tudtak kihajtani még a szovjet ostrom előtt, azokat úgy akarták eltüntetni, hogy legyilkolják módszeresen őket, és akkor ne legyen szemtanú, ne legyen, aki ellenük val majd. Itt is voltak ilyen szorványos ellenállás, és próbálkoztak azzal, hogy valami híreket is elterjesszenek a deportáltak között, de nem, egyszerűen képtelenek voltak elhinni. Vagy nem hittek benne, hogy ilyen borzalmat el lehet követni. Mondjuk napjainkban is vannak olyan események, amit első nem hiszel az ember, vagy másodszorra, vagy tizedszerre sem, és majd évek után fog kiderülni, hogy valamilyen találmány, vagy valamilyen más esemény történt, és évekkel később lesznek ennek bizonyítékai. Mint amikor ugye a táborokat felszabadítják, és el kell tenni, még lehet, hogy egy évnek, két évnek, vagy a nürnbergi perre kell sor kerülnie, hogy ott nyilvánosságra hozzák a konkrét bizonyítékokat a koncentrációs táboroknak a borzalmairól.
Hogyan zajlik a felszabadítás? Szövetségesek, amerikaiak és szovjet csapatok épp úgy szabadítanak fel koncentrációs táborokat, egyik nyugatról, gondolom másik keletről.
Így van.
Érkezve.
Így van pontosan. Gyakorlatilag 1944. júliusában megváltozik a táboroknak a helyzete, ugye akkor szállnak partra angol-amerikai csapatok Normandiába, és az SS, amely ugye terrorszervezet felelős a táboroknak a fenntartásáért, vagy az őrzéséért is, már ekkor tervet készít az evakuálásra. Ráadásul pont 44. júliusában a szovjet csapatok elérik a lengyel határt. Ekkor kezdik egymás után felszabadítani a szovjetek a mai Belorussziában, vagy a mai Kelet-Lengyelországban lévő táborokat. Ez még nem kap akkor nagy nyilvánosságot, vagy legalábbis a nyugati média ezen nem foglalkozik olyan mértékben. Igazából a szovjetek sem ismerik fel ennek a világtörténelmi jelentőségét.
Miért?
Mondhatnánk azt is az előbbiek alapján, hogy a szovjet totális rendszernek természetes része volt a kényszermunkatábor. Tehát amikor találkoztak ilyen táborokkal, meg ilyen táborlakókkal, akkor természetesen valami ellátást adtak nekik a katonák, meg talán iratokat is, hogy hazatérjenek, de a Szovjetunió területén több száz ilyen tábor volt, és úgy gondolták, hogy ez ugyanúgy része volt a német hadiparnak, vagy a német hadszervezetnek, mint ahogy a Szovjetunióban is ugye a kommunizmusnak, a bolsevizmusnak lényege a táborrendszer. Ugye a Szovjetunióban alapvetően ugye ennek ilyen munka vagy gazdasági jelentőség vagy értéke volt. Az a rengeteg több millió fogoly, akit a szovjetek fogva tartottak, azoknak a munkaerejét használták elsősorban. És amikor nyakor nyugaton ugye megindul a szövetséges invázió, és már 1945. januárjában lesz a minőségi ugrás a táborok esetében, január 27-én igaz, hogy a szovjetek vonulnak be Auschwitzba, de ez a jelképe ugye most már a holokausznak napjainkban, és január 27, tudom 2005-től nemzetközi holokauszt emléknap.
Ez volt a legnagyobb tábor, megsemmisítő tábor, vagy a legismertebb, ugye Auschwitz mindenki ezt mondta.
Nagy is, meg ismert is, meg talán leginkább dokumentált. Ugye innen sikerült két fogolynak megszöknie 1944-ben, és gyakorlatilag ők voltak az elsők, akik hiteles beszámolót adtak a táborbeli körülményekről. Tehát egészen Londonig eljutottak, és egy nagyon terjedelmes vallomást tettek, amit aztán lefordítottak idegen nyelvekre, és ez az, amiből még Horthy Miklós is kapott magyar nyelven, és a történészek azt állítják, hogy amikor Horthy ezt a titkos magyarra fordított dokumentumot megkapta, annyira megdöbbent, hogy ekkor adott parancsot a budapesti zsidóság deportálásának a leállítására 1944 nyarán. Ettől függetlenül a magyarországi holokausznak van egy másik emléknapja, talán beszéltünk, ugye ez a gettóba költöztetésnek a kezdete. Tehát van egy nemzetközi, és ugye ez az Auschwitz felszabadításához kapcsolódik. De a szovjetek vonulnak be Sachsenhausenbe április 22-én, vagy Ravensbrückbe április 30-án, ugye ezek inkább Németország keleti területein vannak. Egyébként pedig 27 főtábort hoznak létre németek, és 1100 altábort.
27 főtábort?
És 1100 altábort történészek számításai szerint.
És ide honnan kerülnek még összes...
Bárhonnan jöhetnek, dánok.
Megszállt területekről.
Igen, görögök, bolgárok, dánok, norvégok, mondom, még amerikaiak is, ugye, akik a partra szállás után fogságba kerülnek, hogyha elég hamar, akkor még majdnem egy évet német fogságban tölthettek. Amerikai katonák 44. augusztusában kerülnek fogságba, akkor májusig még, ha túlélik ezeket a viszontagságokat, vagy akár ugye a szövetséges bombázásokat is, vagy olyan helyre, olyan táborba kerülnek, valamelyik altáborba, akkor lehet, hogy ők is megismerik ezt. Vannak egyébként amerikai filmek erről is, hogy milyen volt az amerikai, angol és amerikai hadifoglyoknak a helyzete német táborokban, de ez már 1944-45 fordulónán játszódnak. Szóval a szovjetek inkább a keleti területeken érik el a táborokat, a britek április 15-én Bergen-Belsent foglalják el, ez észak-nyugati része nagyjából Németországnak. Az amerikaiak reakciója nagyon érdekes. Április 4-e az első, ez Ohrdruffy tábor elfoglalása, és sokkolja az amerikai hadsereget. Annyira, hogy Eisenhower főparancsnok is ott van, Patton tábornok is ott van, fényképészek vannak Ohrdruffynál, nem ez a leghíresebb, de ez az első tábor, ami egyszerűen megdöbbenti az amerikai tisztikart, a hadsereget, a egyszerű közlegényeket, és ez egy kisebb tábornok minősül, mert egyébként utána Flossenbürgöt április 23-án, Dachaut április 29-én, aztán Neuengamme-t május 4-én és Mauthausen-t május 5-én szabadítják fel az amerikaiak. Mauthausen már egyébként Ausztriában van, de május 6-án érik el az amerikaiak az utolsó tábort, Ebensee-ben, szintén Ausztria területén. És vannak azért híres túlélői, mert például Simon Wiesenthal, ugye a későbbi zsidó dokumentációs központnak a vezetőjét, őt Mauthausenben május 5-én éri el a szabadság végül. Hát Buchenwaldból meg azt hiszem, hogy Kertész Imre, Nobel-díjas írónk a leghíresebb, aki nekünk annyira ismerős, ugye 1929-ben született, alig volt 14 éves, 15 éves, amikor oda került, és sikerült túlélni a Buchenwaldot. És április 11-én ő is megmenekült. Igazából 44 júliusától kezdődik fokozatosan a táborok felszabadítása, illetve ezzel együtt a táborok kiürítése is. Mert amikor közelednek már itt az ellenséges csapatok, szövetséges csapatok, akkor az SS őrség halálmeneteket szervez. Tehát igyekeznek mindig nyugatra, nyugatabbra, vagy keletebbre hajtani a foglyokat, esetleg az Alpokba, vagy Bajorország területére is. Tudunk ilyenekről is, és rengetegen halnak még meg ilyen halálmenetek során is. Most ugye akár Radnóti Miklóst is említhetnénk, de ő Szerbiából indul a fogoly társaival, és valahogy Győr-Sopron megyében végzik ki. Nagyon érdekes ilyen szempontból Dachau-nak a története, mert hogy áprilisban Heinrich Himmler, az SS-nek a fő parancsnoka, nagyon buzgó módon szervezi a bizonyítékok eltüntetését, parancsot ad erre is, hogy az iratokkal, fényképekkel mit kell csinálni, illetve arra is, hogy betegeket, sebesülteket le kell gyilkolni, el kell tüntetni a bizonyítékokat, ördögi tervek születnek ilyen két lépcsős tömeggyilkosságokra, és még április 26-án 10 000 foglyot elindítanak ilyen halálmenetben, és ebből a következő napokban több mint 1000-en meghalnak. Tehát, hogyha ott maradtak volna a táborban, Dachau-ban, akkor talán ők is túlélték volna. Április 26-án egy fogoly átszokik az amerikai csapatokhoz, amelyek már néhány kilométerre vannak tulajdonképpen Dachau-tól. Megjelenik a Vöröskeresztnek a képviselője. A tábori őrség még valamennyire uralja a helyzetet, de megpróbálják ilyen észszerű keretek között átadni a tábort. És ekkor alakul meg egy nemzetközi ilyen fogoly bizottsága az ottani szerencsétlenekből. Ami még érdekes, hogy Dachau-ban a városban is kitör egy lázadás. Tehát az ottani civilek is fegyvert fognak, át akarják venni a város irányítását az amerikaiaknak az érkezése előtt, de ekkor még annyi ereje van az SS-nek, katonai ereje, hogy ezt a lázadást leverik, és még saját honfitársakat is kivégzik, azokat a németeket, akik véget akarnak vetni a háborúnak. És április 29-én érkeznek az első amerikai egységek Dachau-ba, Henning Linden dandártábornok vezetésével és a 222. amerikai gyalogezred. A lakulatai kicsikét rivalizálnak, hogy melyek voltak azok az egységek, amelyek először érkeztek a táborba, kik szabadították fel tulajdonképpen. Jön egy fotós is, Margaret Higgins, egy női haditudósító, és az ő fotóiból ismerik meg ezeket a borzalmakat. És azt mondja, mint egy 30 000 fogoly nyeri vissza a szabadságát Dachau-ban. Az amerikai katonák és a foglyok viszont meglincselik az őrök egy részét. Tehát tudunk róla, itt is, Buchenwaldban is, de máshol is, hogy rátámadtak a lefegyverzett őrökre, és minimum 20, de egyesek szerint akár 50 fegyőrt is kivégeztek az amerikaiak együtt. És érdekes, hogy az amerikai katonák ellen hadbírósági eljárás indult. Tehát annyira próbálta az amerikai hadsereg tartani magát a szabályokhoz, hogy az önbíráskodás, meg bosszúállás és fegyvertelen katonákat akkor sem lövünk le, de végül is mindenfajta erkölcsi szempontból egy éven belül minden katonát felmente, amerikai katonát felmentettek, akit megvádoltak azzal, hogy az őrök legyilkolásában vettek részt. És ami érdekes, az ortodox húsvét. 1945. május 6-án egy emlékezetes húsvéti szertartás zajlik Dachau-ban. Görög, szerb, orosz papok és foglyok gyűlnek össze, és megünneplik az ortodox húsvétot. Emlékezetből mondják állítólag a liturgiának a szövegét, közösen, egymás segítve, egymás támogatva, ószláv nyelven, és mind a mai napig van egy emléktábla, ami erre az eseményre emlékeztet, aminek ugye az a lényege, hogy van feltámadás.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a koncentrációs táborok 80 évvel ezelőtti felszabadulásáról, felszabadításáról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. További szép napot kíván önöknek a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai összeállításunkban a miskolci Nagyboldogasszony Minarita templom porcinkula búcsúi szentmiséjére látogatunk el, ahol a frissen felszentelt Ludimar Herrera Akácsú atya mondott szentbeszédet. Adásunk második felében pedig a rudabányácskai búcsúi ünnepi szentbeszédről hallanak összeállítást.
9 éve vagyok itt Magyarországon, és ezen a plibánián járom a neokatekumenális közösségben, és mondjunk úgy, hogy a hivatásom itt ezen a plibánián töltöttem, vagy éltem itt, megkísérlek. A mai napom a ferences testvérek ünnepelnek ezt a búcsú, ami pontosan nem tudom, hogy kell mondani, de porciunkula, angyalos boldogasszony, és elkezdtem gondolkodni, hogy most szent évben vagyunk, és az emberek elkezdenek zarándokolni, keresni ezt a búcsút, hogy nyerjenek búcsút, elkezdenek menni mindenhova, de többször elfelejtenek, mi a lényeinek a kegyelmenek, ami adja Isten nekünk, mert többször úgy szerezünk a búcsút, hogy ja, mert meggyontam, megvan mindent, akkor megnyertem a búcsút. Akkor meg tudok halni most, mindjárt, mert már búcsú van. És elfelejtünk, hogy mi a lényeg ennek, hogy az Isten megbocsátja bűneinket, szeret minket, és megbocsátja bűneinket. Ennek a történetének, a mai ünnepnek úgy volt, hogy Szent Ferenc kapta egy kis kaponnát a benfesítől. És akkor fölították minden is, és ez lett a otthona. Egy idő után, amikor imádkozott, megjelent Szűz Mária angyalokkal, így Krisztus. Mondja a legenda, nem tudom, de legenda mondja, hogy azt hiszi szemfelre, kért Jézustól, Szűz Máriától, hogy minden ember nyerjenek búcsút. És ezt hallottunk az evangéliumban, hogy van ezt a kettő testvére, aki mondjanak Jézusnak, hogy mondta testvéremnek, hogy hozzá meg a örökségek. Nem a szüli. Ez egész. Csak kifele. Szent Ferenc új tudta viselkedni, ő mint ezt a szemben, nem? Mert Krisztus megjelen neki, és mondta neki, hogy kért valami is. Ő kért volna az, hogy már rögtön legyen szent, hogy legyen egy jó ember, minden. Nagyon sok dolgot kérhettünk is Krisztustól, ugye? Ha ma megjelen Krisztus, mi nem kérnéd Krisztustól, ugye? És Szent Ferenc annyi kért, hogy minden ember, aki meglátogasson ezt a templomot, ezt a kapolnát, nyerjen egy búcsút. Nem magáról gondolkodta, hanem a másokról. Testvérek, sokszor elfelejtsünk azt, hogy az Isten minden ingyenes ad nekünk. Mindent. Mi erre nem fizetünk semmit. Az Isten szeretetért nem fizetünk. Az Isten megbocsata se fizetünk. Ingyenes kaptunk. Ingyenes kapunk. És ingyenes fogunk kapni. És az Isten mindig ad nekünk kis próbákat, hogy mi tudjunk bele találkozni. Mert többször jönnek azok az emberek, akik nem ismernek Isten. A bűnben várnak, és nem ismernek Isten. És mit csináljunk? Elutasítjuk. Hú, és bűnös. Én járom templomban, én ezekkel az emberekkel én nem fogok foglalkozni. Ilyenek vagyunk testvérek sokszor. Az Isten ma ad nekünk egy meghívást, hogy megyünk ezt a példát, Szent Ferenc, aki olázattal kért Krisztustól, hogy minden ember nyerjen egy kicsit, hogy minden embernek meg legyen bocsátva bűneit. A legenda szerint, mi folytál, azt mondja a legenda, hogy nem tudom pontosan úgy van, de úgy, amikor kiszöltem, olvastam azt, hogy a legenda szerint, a történeti szerint a Szent Krisztus nézett Szent Ferenc, mit kér. Jézus Mária, Szent Ferenc fordult Jézus Máriahoz, és mondta, járj közben értem. Mondta fiatnak, hogy ezt a kérésem. Jézus Mária nézett a Jézusra, és Jézus adta neki ezt az engedélyt, hogy minden ember kapjanak búcsút. Itt van ezt a másik ember, Jézus Mária, aki az életét adta ezért, hogy Krisztus szülessen. Bűneinkért. Jézus Mária, ez az eszköze, amit Isten felhoználta, hogy a világra jöjjön az, aki megbocsátja bűneinket. Én amikor szemináriumban voltam, többször hallottam azt, hogy Jézus Máriától kell kérni, mert ahogy mondtam, már 9 éve vagyok itt Magyarországon. És a legelső probléma volt az, hogy olyan nyelven kellett tanulni, ami életemben nem látta, nem hallotta, nem tudtam, hogy létezik. És hát elkezdtem tanulni a magyar nyelvet, és láttam, hogy ez semmit nem tudok. Nem tudom beszélni, nem tudok sem. Elkezdtem, nem értem semmit. Filozófia elkezdtem tanulni, hát ez mint, hogy kínául beszéltek a tanárok. Semmi nem értettem. És egyszer vettem komolyan ezt a javasolt, valaki javasolta nekem, hogy imádkozz a Jézus Máriához. És kérje tőle, hogy küzdben járjak küzdben értem. Hogy meg tudja tanulni ezt a nyelvet. Persze, Jézus Mária közben jár értem. Mivel nem minden, nem pontosan megtanultam a nyelvet, de láttam azt, hogy Krisztus segít ebben. Olyan ember vagy, aki nagyon szeret beszélni. És amikor elkezdett tanulni a nyelvet, akkor mondtam, hát ez egy ilyen akadály, hogy én beszéljek. Hát ez egy most mi lesz? És az Isten talán adta nekem, hogy a szívemben, a életemben tapasztaljan és a szentesét. Ahogy Jézus Mária tapasztalta az életében. Semmi nem mondott. Szült a Krisztus, és a halálig, a Krisztus haláláig csende volt. Semmi nem mondott, mert tudta, mi az Isten akarata. A mai napom az egyház ezzel az ünnepen adja nekünk egy feladat. Szeretem adni embereknek feladat, hogy most kérjön Jézus Máriától, hogy közben járja értünk, hogy járja közben értünk, hogy segítsen minket imádkozni azokért, aki nem ismernek az Isten. Azokért, aki bűnben vannak, és nem fordulnak Istenhez. Mert mi tapasztaltunk, hogy van valaki, aki szeret minket. Itt, ahogyan vagyunk, bűnösök, gyengék. Szeret minket, megbocsátja, és ad nekünk egy új életet. Ahogy hallottunk a Szentlélekben. Tegyünk le ezt a régi ember, és vegyünk föl ezt az új ember. Ez az ember, aki tapasztalja az Isten szeretetét. Én tanú vagyok, hogy az Isten szeret. Mert amikor ide kerültem Magyarországra, minden baj volt. Minden baj volt. Beteg voltam, mert onnan olyan országból jövök, ahol onnan, olyan város, ból jövök, ahol egész éven nyár. 35-4 éven fog között. Nincs tél. És ide jöttem szeptemberben, októberben már ősz volt, szél volt, és már beteg voltam. Egész télen, abban az évben beteg volt. Minden baj. A papírjaim, a nyelv, a szemben, kultúra, úgy ház, minden. És az Isten ezen keresztül mutatta nekem, hogy szeret. Ilyen gyengi ember költi a világ másik oldalára, hogy hirdessem az ember. Én 9 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy itt most fogok állni, és mondani egy homilia magyarul. És ha találkozom ezzel a Lüdi Márral, aki 9 évvel ezelőtt volt, biztos mondta volna, hogy ő ezt nem fog csinálni. És lássa, az Isten mutatta nekem, hogy ő szeret. És ha ide küldött engem, őt segíteni fog. Nem az én részem azt csinálni minden erőmmel, mert többször ilyenek vagyunk. Vagy erőnkkel akarom csinálni mindent, és elfelejtsünk, hogy ott mellettünk van az Isten, Isten, aki mondja nekünk, hogy menj tovább, én veled vagyok a világ végéig. Én veled vagyok minden nap. Kedves testvérek, hálát adjunk Istennek, hogy szeret minket, hogy adja nekünk ezt az év, meg ezt az ünnep, hogy tudjunk búcsút nyerni. De nem felejtsünk az, hogy a búcsúnak a lénye az, hogy Isten szeret minket, megbocsátja bűneit, és akar ad nekünk egy új életet. Egy új életet, amelyben mi tudjunk találkozni személyesen Istennel, a mi történetünkkel, a mi életünkkel. Amen. Thank you.
Most Orosz Atanászt, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye püspökét hallják, aki a Rudabányácskai templom búcsón mondta el ünnepi gondolatait.
Igen, ezen a mai napon is ezt a kinyilatkoztatást szeretnénk újra átélni, magunkévá tenni, hogy életutunkat el ne tévesszük. 2025-ben a remény zarándokai vagyunk mindannyian. Katolikus egyházunkban ez a jubileumi szent év a reménység jegyében telik. És ez a zarándok út egyértelműen a mennyország felé, az üdvösség felé tart. Szeretnénk, ha családtagjaink, embertársaink mind-mind elérnék a célt. De az nagyon fontos, hogy mi magunk feltétlenül a cél felé haladjunk. Jézus körül járt Galileában, tanított a zsinagógákban, és hirdette Isten országának örömhírét. Nem akármilyen hír ez. És tudatosítsuk, a búcsunk sem attól jelent vidámságot, hogy kint van a sátor, hogy táncolhatnánk, hanem azért jelent vidámságot, mert Jézus örömhírének a fő ünnepe ez. Jézus elhozta közénk a mennyországot, és ahol az ő szerető akaratát élik, valósítják meg az emberek, ott jelen is van a mennyország öröme. Ezt szeretnénk mai templom búcsunkon átélni. És az a titkos találkozás, amely liturgiánk második felében megvalósulhat, az a belső egyesülés Jézus Krisztussal, a mennyország polgáraivá tesz bennünket. Nem kell utazási irodákat végigjárnunk, nem kell tengeren túlra jegyet váltanunk, elég önmagunkban, szívünk mélyén befogadni Isten igéjét. És ahogy Jézus megmondta, aki szeret engem, atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Templombúcsunk idején mindenkinek megvan az esélye arra, hogy a szent áldozásban, a szent eukarisztiában Jézus Krisztussal egyesüljön, és ez a találkozás már mennyországi élményt jelentsen számára. Itt, ebben az órában már találkozhatunk Isten országának örömével, és ezt az örömet magunkkal vihetjük a hétköznapokba, magunkkal vihetjük otthonunkba, munkahelyünkre, hogy ez a nyár is szépen, eredményesen, hatékonyan teljen el számunkra. Egy békétlen világban élünk, és talán, ha sejtenénk, hogy mi minden következik, még azok is itt lennének a templompadban, akik nem vették maguknak a fáradtságot, hogy a hegyre feljöjjenek. De mi imádkozzunk értük is, mindenkiért, mert az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért, és az egyház minden tagjáért jöttünk ide. Jézus galileai körútjának a beszámolója azzal zárult, hogy az örömhírt hirdetve ő meggyógyított minden betegséget és gyengeséget a nép között. amikor templomba jövünk, amikor búcsúba megyünk, vagy valamilyen zarándoklatot vállalunk, mindig gondolunk betegeinkre is. Helyettünk is jövünk, helyettük is megyünk, és imádságban kérjük a gyógyulást. Persze ma nem tűnik ez olyan magától értetődőnek, mint 2000 évvel ezelőtt, ahol Jézus életében 3 éves működése során, vagy pedig később a főapostolok körútjain sorra gyógyultak meg beteg emberek. Akkor Isten országának a hirtelen megszilárdításához a Szent Háromság egy Isten ezt a különleges kegyelmet adta, hogy a betegek sorra gyógyultak meg. De tudjuk, hogy ma is, ahol Jézus Krisztus kegyelme kiárad, ott is lelki vagy testi gyógyulások is történnek. Imádkozunk betegeinkért, és oda ajánljuk Isten színe elé mindazt a gyöngeséget, amit ők vagy mi magunk hordozunk. Így válik ez a búcsú, ez a zarándoklat az egész közösség javára, és sokak gyógyulására. Jézus körbejárt, és Isten országának örömével árasztotta el tanítványait és az őt hallgatókat. Bízom benne, hogy ez a mai templombúcsú megszilárdítja Isten országának az erőterét itt a Bányácski hegyen, és erőt ad ahhoz, hogy ez a forrónak induló nyár jól teljen mindnyájunk családjában, településén, hogy mi magunk is Isten országának a követeiként tudjunk jelen lenni ott, ahová Isten állít minket. Ennek a bányácski közösségnek ma egy képviselő testülete tesz ígéretet. Mert a közösség élete nem csak a papon múlik. Hála Istennek, a közösség kicsin létszáma ellenére van helyben lakó parókus, aki szolgálja nap mint nap a közösség lelki békéjét és üdvösségét. De ahhoz, hogy a közösség előre haladjon, szükség van a világi híveknek a latba vetésére is. Szükség van mindazokra, akik önként tudnak valamit tenni a közösségért. A II. Vatikáni zsinat 60 évvel ezelőtt a fejünkbe véste, szívünkbe véste azt, hogy nem csak a papok és szerzetesek hivatottak az életszentségre, hanem a világiak is, ki-ki a maga helyén. Azt a tehetséget, amelyet saját tudományágukban vagy mesterségükben kaptak, az egyház javára, a nagy közösség javára fordítsák, és akkor ők is ugyanúgy elérhetik az életszentséget, mint a kolostorokban élő szerzetesek, vagy a papok. Igen, a képviselőtestülettől is azt várjuk, hogy önös érdekeiket olykor félretéve, a közösség javát szolgálva, Isten országának képviselői és jelei legyenek. Isten áldását kívánom már jó előre, az ígéret előtt is azokra, akiket a közösség erre megszavazott, és akik ma ígéretüket teszik ennek a közösségnek, és az Isten egyházának szolgálatára, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a miskolci Nagyboldogasszony Minorita templom Porcinkula búcsúi szentmisére, valamint a Rudabányácskai templom búcsúra látogattunk el. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,
Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!